A múlt héten ugye arról beszéltünk, hogy a hidrosztatikát, tehát az álló folyadékoknak a tanát vizsgáltuk, azaz olyan számításokat végeztünk, amikor találtunk egy olyan koordinátarendszert, amelyikből nézve a folyadék, amit vizsgálunk állónak, azaz zérus sebességűnek tekinthető. És hát múltkori óra után egy kicsit úgy tűnt, hogy nem minden volt világos, ezért egy kis ismétléssel kezdjük a mai órát. Tehát ismételjük kicsit a hidrosztatikát. Ugye a hidrosztatikánál volt egy differenciál meg egy integrál alapegyenletünk, ami abból adódott ki, hogy a folyadéknak az egyensúlya akkor feltételezhető, hogyha ráható erőknek az eredője az nulla. Azaz, hogyha az integrál alakot nézzük, vagy integrál alapegyenletet nézzük, akkor ugye egyrésztről voltak az erőtereknek a hatásai. Azaz, a rószor kétszer dv-vel lehetne jelölni, és akkor itt a vizsgált térfogatra kell integrálnunk. Illetve, mivel ugye álló folyadékról beszélünk, ezért a felületi erőknek a hatása, ami a vizsgált folyadék részen van, ez igazándiból a statikus nyomásra korlátozódik, hiszen nem mozdulnak el a felületek, tehát csúsztató feszültség nem lép föl magában a folyadékban. Azaz, úgy tudjuk számítani ezeket az erőhatásokat, hogy a mínusz PDA-val tudjuk számítani, és itt a felületre kell nézni. Tehát ez volt maga az alapintegrál egyenlete a hidrosztatikának. Ezt ugye a Gauss-Ostrogradsky tétellel megváltoztattuk, és ugye térfogati integrállá alakítottuk. Ugye ez nem volt más, mint a rószor g minusz gradiens p. Ezt integráltuk a dv szerint. Na most ugye ez az alapintegrál egyenletünk, és ugye ebből az alapdifferenciál egyenlet az ugye úgy néz ki, hogy a rószor g minusz gradiens p az egyenlő nullával. Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy az állandó nyomású felületek, azok mindig merőlegesek az eredő térerőségre. Na igen, ugye itt már meg kell magyarázni, a G az nem a nehézségi gyorsulást jelenti, csak jelentheti. Ez igazándiból a G az az úgynevezett térerősség, azaz az erőtérnek az egységnyi tömegre gyakorolt erőhatását jelenti. Jó, tehát ebből mondhatjuk azt, hogy a rószor G az egyenlő gradiens P-vel, és hogyha a sűrűség állandó, tehát hogyha a ρ egyenlő állandót nézzük, ugye ez az összenyomhatatlan folyadékokat jelenti, akkor azt lehet mondani, hogy az erőtérnek, ugye olyat is tanultunk, hogy a g, a térerősség az nem más, mint a mínusz gradiens u, ahol is az u ugye a térerősségnek az erejét jelenti, vagy hát magát a térerősséget jelenti, bocsánat, nem a térerőséget, a potenciált jelenti, ahol is ugye a potenciál azt jelenti, hogy két ekvipotenciális felület között a potenciál különbség, hogy mennyi munkát kell elvégeznünk a folyadékon, hogy az egyik ekvipotenciális felületről a másikra juttassuk, és ugye ezt így tudtuk kiszámítani. Na most ugye ezt a kettőt, hogyha összevetjük, akkor mondhatjuk azt, hogy a rószor gradiens u, ugye itt egy negatív előjel belejön, annak egyenlőnek kell lennie a gradiens p-vel, azaz a nyomásváltozásnak az iránya, Ja, bocsánat, az inkább ebből következik jobban. Tehát a nyomásváltozásnak az iránya, az meg kell, hogy egyezzen az eredő térerősségnek az irányával. Jó? Ebből pedig azt az egyenletet vezettük le, hogy a DP, tehát az elemi nyomásváltozás az nem lesz más, mint a mínusz rószor DU, azaz az elemi potenciálváltozás. Hogyha én egy határozatlan integránt csinálok ebből, akkor ugye ebből az következik, hogy az integrál DP az egyenlő a mínusz rószor, és ugye itt még megint maradunk a ró egyenlő állandónál, tehát a ró egyenlő állandó. Ugye itt a rónak nem kell állandónak lenni, itt a ró az változhat, akár a nyomástól, hőmérséklettől, bármitől függően. Hogyha a ró egyenlő állandó, akkor írhatom én azt, hogy ez nem más, mint a du. És hogyha ezt a határozatlan integrált, bocsánat, most ezt errefelé fogom tovább írni. Gyakorlatilag az összenyomatatlan közegeknél mondhatom én azt, hogy a tér bármelyik pontjában, vagy a vizsgált tér bármelyik pontjában a nyomást meghatározhatom én a mínusz rószor az U plusz valamiféle K konstans, ami ugye a határozatlan integrál miatt kerül bele a rendszerbe. Tehát ugye, hogyha összenyomhatóak a közegek, tehát változik a sűrűség, akkor ezt a differenciál alakot használjuk a számításoknál, hogyha pedig a sűrűség állandó, akkor pedig ezt a másikat, az integrál alakot tudjuk jobban használni. Jó, tehát erre jutottunk, és akkor utána egy kicsit beszéltünk magáról, erről a potenciáról, hogy mik lehetnek. Ugye három, és úgy éreztem, hogy ez az, amelyiket egy kis magyarázatra szorul. Hoppá, ez magas lesz. Háromféle erőteret vizsgálunk itt a hidrosztatikában. Tehát tulajdonképpen itt az egész áramlás tanunkban ezt a három erőteret fogjuk vizsgálni, de most ne ugorjunk előre. Az erőterek közül az egyik volt ugye a nehézségi erőtér. Ez ugye a tömegvonzáson alapul, ha elképzeljük, akkor ugye ez a Földnek a tömegvonzása, és az ekvipotenciális felületek, azok gyakorlatilag egy ilyen gömbi koordinátarendszerben lehet fölírni őket. Hogyha én a koordinátarendszeremet úgy helyezem el, hogy a Z irány az a Föld középpontjából kifelé mutasson, akkor nekem ebben a Z irányba fog mutatni az a G nehézségi gyorsulás vektor, amelyik ugye itt a térerősséget jelenti ebben a nehézségi erőtérben. Ekkor ugye tudjuk azt, hogy a általános G egyenlő mínusz gradiens U, tehát hogyha én a potenciált akarom kiszámítani, akkor ebben az esetben ugye ez a mínusz G, mert ugye azért mínusz G, mert hogy a koordinátarendszeremmel ellentétes irányba mutat, szorozva ugye az a távolság, amit megteszek két pont között, illetve az általam kijelölt origótól fölfelé. Tehát ez volt a nehézségi erőtér, ez az egyik, amit néztünk. Volt a másik, a centrifugális erőtér. Centrifugális erőtérnél ott mindig valamiféle a vizsgált folyadékkal együtt forgó, hogy mondják ezt, poláris koordinátarendszert veszünk föl, tehát valamilyen Z magasság és egy R sugár a két koordinátája ennek a rendszernek. Ekkor ugye maga a Z tengely az mindig a forgás középpontjában van, és az egész rendszer forog valamiféle omega szögsebességgel. Bocsánat, másik irányban pozitív. Omega szögsebességgel. Ilyenkor ugye maga az U, azaz a potenciálnak a kiszámítása, illetve először nézzük az elemi potenciál változást, azt ugye úgy lehet meghatározni, hogy a mínusz R-szer omega négyzet dr függvényként változik. Ja, bocsánat, akkor írjuk ide is, hogy az elemi potenciál változás az ugye mínusz G szorozva a DZ-vel, de azt hiszem, hogy ez egyértelmű volt. Igen, és hogyha egy bizonyos sugáron akarom meghatározni magát a potenciált itt a centrifugális erőtérben, akkor ez ugye nem más, mint a mínusz R négyzet omega négyzet per 2. Ugye ennél a rendszernél a nulla potenciálú hely az maga a forgó rendszerben van, ahol is ugye az origót elhelyeztük. A negatív előjel pedig azt jelenti, hogy ugye itt maga a G térerősség az kifelé mutat az R sugárral párhuzamosan, viszont ugye ahhoz, hogy én munkát végezzek a folyadékon, tehát pozitív munkát végezzek a folyadékon, ahhoz befelé kell mozgatnom a folyadékot, tehát ezért van itt ez a negatív előjel az U értékénél. Ennél a nehézségi térerőségnél ott a koordinátarendszer választásától is függ egyébként, hogy hogyan, milyen irányban pozitív, illetve negatív a dolog. Javasolt mindig így fölvenni, és akkor nem rontja el az ember. Jó? És akkor volt még egy erőterünk a különböző gyorsulásokból, az úgynevezett tehetetlenségi erőtér. A tehetetlenségi erőtér, azt talán úgy lehet a legjobban modellezni, hogy van egy ilyen zárt tartálykocsink, és ezt mozgassuk. Hát most mozgassuk egy kicsit ilyen érdekes módon, hogy a gyorsulás, ami hat rá, az mutasson ebbe az irányba, és a koordináta rendszerünket pedig valahol a folyadékban vegyük föl, x, illetve y tengely jelölve. Ugye ebből azt következik, hogy ennek a gyorsulásnak van egy ax, illetve van egy ay komponense. Hogyha a z irányban is gyorsul, akkor persze van egy z komponense is. Ilyenkor, ugye ez a gyorsulás. Na most a valóságban az elemi folyadékrészre ható erő, tehát hogyha ez a gyorsulás pozitív, akkor az elemi folyadékrészre ható erő, azaz a térerősség, az ugye az A gyorsulással negatív irányban mutat. Nagysága az ugyanakkora, csak az értelme az ellentétes. Tehát ezt nevezhetnénk, hát mondjuk GT-nek. Ugye ennek is van egy X meg Y komponense az előzőeknek megfelelően. És ekkor már ugye érthető az, amikor azt mondom, hogy a DU potenciál változás az ugye megegyezik a mínusz, és ugye itt a koordinátarendszer szemben mutat mind az X, mind az Y irányú tehetetlenségi erőtérnek a térerőssége. Tehát mínusz, mínusz GT mondjuk az X irányban szorozva a DX-el, illetve a mínusz, mínusz GT Y szorozva a DY-nal. Vagy, ha jobban tetszik, akkor én mondhatom azt, hogy ez nem más, mint a mínusz az AX DX mínusz AY DY értéke megegyezik. Jó, tehát a tehetetlenségi erőtérnél ennyi trükk van magában a dologban. Jó. A múlt órán azzal fejeztük be, hogy adtam egy ilyen kis házi feladatot, amelyik, hát egy érdekes feladat, arról van szó, hogy biztos tapasztalta már mindenki, hogyha egy poharat, amiben víz van, vagy folyadék van, cseppfolyós halmazápot folyadék van, elkezdünk forgatni a pohárnak a forgás tengelye körül, mondjuk egy omega szögsebességgel, akkor a folyadéknak a felszíne az egy ilyen furcsa alakot fog fölvenni. És a feladat az volt, hogy határozzuk meg ennek a felületnek az egyenletét, vagy ennek az alakját. Na most azaz a kérdés. A P egyenlő P0 ekvipotenciális ekvipotenciális felületet leíró függvény. Ez lett volna a kérdés benne. Na most ehhez ugye először is a koordinátarendszert kell kijelölnünk a rendszerben. A koordinátarendszert mindig érdemes úgy kijelölni, hogy ahol a legtöbb információt tudjuk magáról a folyadékról. Jelöljük ki a forgás tengelyben az origót a folyadék felszínnek a tetején. Ez legyen a Z. És mivel forgó rendszerről van szó, ezért egy poláris koordináta rendszert vegyünk föl, ahol ez pedig az R koordináta legyen így kifelé mutatva. Jó? És azt tudjuk, hogy ugye itt a légkörben a P0 környezeti nyomás uralkodik, azaz ezen a felületen végig-végig mind a P0 környezeti nyomás az, ami uralkodik. Mondtuk azt, hogy a ρ egyenlő állandó, hiszen hogyha nem lenne állandó a ρ, azaz valamiféle összenyomható közegről, gázról beszélnénk, akkor nem felvenné az alakját a gáz, hanem kitöltené a rendelkezésére álló teret, azaz kimenne a pohárból, de viszont nekünk itt ugye ρ egyenlő állandó, azaz folyadékról, összenyomhatatlan folyadékról van szó. Ugye ilyenkor volt nekünk, ott fönt az egyenletünk, hogy a nyomást úgy tudjuk meghatározni, hogy ez a mínusz rószor U plusz valamiféle K integrálási konstans. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy keresünk egy olyan pontot, ahol ismerjük a nyomást, és ismerjük magát a potenciálnak az értékét, és a kettőt együtt kell vizsgálnunk. Legjobb, hogyha itt a nulla, azaz az origójában vizsgáljuk ezt az egészet a rendszernek. Azaz, azt a pontot nézzük, hogy a P0 az R egyenlő nulla helyen mekkora, vagy a P az R egyenlő nulla helyen mekkora. Itt ugye P0 lesz egyenlő, az nem más, mint a mínusz rószor az U0 plusz a K értéke. Ugye ahhoz, hogy ezt meg tudjuk határozni, ismernünk kell az U0-nak az értékét. A koordinátarendszernek az origójában, ugye egyáltalán ebben a rendszerben a potenciál értékét úgy tudjuk meghatározni, és akkor nem is az U0-át írom be, hogy van nekünk ugye a nehézségi gyorsulás. Ugye Z fölfelé mutat, ebből fakadóan a G-szer Z-vel tudjuk számítani. Illetve van a centrifugális erőtérből származó potenciál, ez pedig ugye a mínusz R négyzet, omega négyzet per kettővel kell, hogy egyenlőnek lennie. Hogyha itt ezt a U0-t nézzük, tehát az origóban lévő potenciált nézzük, akkor ott mind a Z, mind az R nulla értéket vesz föl, tehát az U0 az origóban lévő potenciál, azt nullának tekintjük ebben a rendszerben. Ebből pedig az következik, hogyha én ezt ebbe visszaírom, hogy a P0 az megegyezik a K konstanssal. Azaz a K konstansra van most már egy egyenletünk. Jó. Na most, ugye a feladat az, hogy ennek a felületnek az alakját határozzuk meg. Azon a felületen ugye a nyomás mindenhol P0, azaz P azonosan P0, ami hogy megegyezik ugye a mínusz rószor U plusz ugye ez a K konstans, amit az előbb kiszámoltunk, hogy a P0-val kell, hogy egyenlőnek legyen. Tehát mondhatom én azt, ugye, hogyha ezeket kivonjuk egymásból, hogy a nulla egyenlő a mínusz rószor U-val. Ennek a helyére pedig ugye itt az U-nak az egyenletét vagy a függvényét behelyettesítjük, ami nem más, mint a G szer Z mínusz R négyzet omega négyzet per 2. És a általunk felvett koordináta rendszerben ennek az ekvipotenciális felületnek az egyenlete ebből következően az lesz, hogy a Z az egyenlő R négyzet omega négyzet per 2G. Tehát látszik, hogy a sugártól négyzetesen függ maga ennek a felületnek az alakja, tehát igazándiból ez egy ilyen parabola alakot fog fölvenni. Talán jobban látszik. Tehát egy parabola alakot fog fölvenni maga ez az ekvipotenciális felület. Tehát, ha ilyen feladat van, akkor ezt így érdemes megoldani. Jó. Van-e kérdés így a hidrosztatikával kapcsolatban? A hidrosztatika feladatokat elég sokat lehet találni a tanszéki példatárban. Ha jól emlékszem, a 13-as fejezet foglalkozik vele, de erre nem esküszöm meg. Jó gyakorló feladatok vannak benne. A koordinátorrendszerre nagyon tessék figyelni, ez egy kulcskérdés benne. Jó. Térjünk át egy kicsit más területre, térjünk át a másik nagy témakörünkre, a kinematikára, azaz a mozgó folyadékok tanára. A kinematikában itt alapvetően, ja, föl is írom.
Tehát kinematika.
A kinematikában itt a legelső lépés az az, hogy leírási rendszerben kéne megállapodnunk, hogy hogyan tekintjük a folyadékokat. Ugye itt mozgó folyadékokról van szó, ezeknek a mozgását, sebességét valahogyan definiálni kell. Erre kétféle lehetőség van. Van az úgynevezett Lagrange-féle leírás, illetve az Euler-féle leírási mód. Nagyjából ugyanabban az időszakban élt a két tudós. Lagrange 1700-as évek közepétől 1800-as évek elejéig élt, és Euler, aki a másik leírási módot definiálta, ő pedig a 1700-es évek elejétől, mert gyakorlatilag a végén 80, majdnem 80 éves volt, mikor meghalt. Tehát ő kettejüknek van egy-egy leírási módja. Talán a Lagrange-féle leírással kezdjük. A Lagrange bácsi azt mondta, hogy ő úgy definiálja a folyadékoknak a mozgását, vagy úgy nézi a mozgását a folyadékoknak, hogy mondjuk itt legyenek a folyadék által befutott terület, hogy ő a t egyenlő nulla időpillanatban megmondja, hogy hol van a folyadék. Tehát ő definiál egy R0 vektort, ahol az általunk választott koordináta rendszerben megmondja, hogy az első pontban hol van a folyadék, ez a t egyenlő nulla pillanatot jelenti. És onnantól kezdve a folyadéknak a sebességét, mozgását, pályáját mind-mind úgy definiálja, hogy kitűzi a helyét, tehát ezzel az R függvénnyel, amely igazándiból az R0 kiindulási függvénytől, illetve az időtől fog függeni. Tehát a Lagrange-féle leírási módban egy vagy több folyadékpontnak a vizsgálatát úgy ejtjük meg, hogy a t egyenlő nulla időpillanatban megmondjuk a helyzetet, és akkor onnantól kezdve a helyzetét vizsgáljuk. Jó. Ez nem tudom, mi volt. Pedig még nem is ilyen meredek ez a tantály, de majd még lesz jobb is. Jó, és akkor ugye van a másik, az Euler-féle leírás. Az Euler-féle leírás, ő azt mondja, hogy a vizsgált folyadék részét úgy definiálja, hogy a sebességét nézi az egyes pontoknak. Tehát azt mondja, hogy ezen a részen megy végig a folyadék. Ebben a pontjában van egy ilyen, mondjuk C1-es sebesség, itt ebben a pontjában van egy C2-es sebesség, itt ebben a pontjában pedig van egy C3-as sebesség, amely sebesség az általunk választott koordináta rendszerben, mely pontokhoz tartozik egyrészt egy R1, egy, hát bocsánat, ez most sajnos így alakult, R2, illetve egy ilyen, hoppá, kicsit görbe lett, R3 helyzetvektor, tehát kijelöli először azt, hogy melyik pontban nézi magát a folyadékot, és innentől kezdve a C sebesség az igazándiból ettől a helytől, azaz, hogy melyik pontban figyelem a sebességet, illetve az időtől fog függeni. Tehát itt a sebességet azt helytől és időtől teszi függővé. Igen. Ugye, hogyha azon gondolkozunk, hogy akkor a gyorsulás sebességet, ilyesmit hogyan lehet nézni, akkor ugye a Lagrange-féle leírásban a gyorsulás az nem más, mint a, bocsánat, először is a sebességet nézzük, ugye ez a dr, az R0-tól és a t-től függően, dt idővel, tehát ez a c sebessége a folyadéknak, illetve a gyorsulása, az pedig a dr, ugye R0-tól, T-től függő, hogy kell ezt itt a második deriváltja, az időtől függően. Tehát ez lesz maga, hát írjuk ide, hogy A gyorsulása a folyadéknak. És ugye ez a teljes gyorsulást jelenti, tehát ezt még később megértjük, de igazándiból itt a gyorsulás az ebből áll össze. Az Euler-féle leírásnál ott igazándiból nekünk ugye a gyorsulást kell meghatározni. A teljes gyorsulás az ugye nem más, mint hogyha akarnám venni az idő szerinti differenciáját magának a sebességnek, amely sebesség az két függvénytől fog függeni, az időtől, illetve a helytől, amit kijelölünk. Tehát itt már egy kétváltozós függvényt kell differenciálnunk. Erre majd egy kicsit később visszatérünk, hogy hogyan is tesszük. Jó, tehát ez a kétféle leírási módunk van. Igazándiból az áramlástani számításoknál a Lagrange-féle nézőpont vagy leírási mód a számításokat eléggé megnehezíti, ezért általában az Euler-félét szoktuk használni, de majd meglátjuk, hogy hogyan lehet a kettőt egymásba csatolni. Ugye általában a kinematikai feladatoknál kíváncsiak vagyunk a sebességére, illetve a nyomására magának a folyadéknak. Hogyha egy ilyen sebességtér, ezt sebességtérnek nevezzük, hiszen minden egyes ponthoz rendelünk valamilyen időtől függő sebesség függvényt. Tehát ez egy sebességtér, amit nézünk, hogyha ez megvan adva, akkor utána a nyomást számítani már nem egy olyan nagyon nagy kunst, azt majd megmaradási elveknél meglátjuk, hogy hogyan. Amit még itt definiálnunk kell az elején, az egy pár fogalom, mégpedig, hogy mit nevezünk pályának. A pálya, hogyha erről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy kijelölünk egy pontot, egy vizsgált pontot a folyadékban, és követjük annak az időbeli útját. Tehát egy folyadékpontnak az időbeli útja az, amit mi követünk, tehát egymás után a következő idő pillanatokban hol van az a folyadékpont. Van egy olyanunk, hogy nyomvonal. A nyomvonal az pedig azt jelenti, hogy egy időpillanatban nézzük az áramlást, és a tér egy bizonyos pontján áthaladó pontoknak a pontokat összekötő görbét fogjuk nyomvonalnak nevezni. A pálya vizsgálatára talán azt lehetne ilyen szemléletes példaként mondani, hogy akkor nézzük a pályát, hogyha például egy szélcsatornában, ugye levegő áramlik a szélcsatornában, viszont mi belerakunk, hogy mondják ezt, ilyen csillogó szemcséket, és ilyen sorozatfényképet készítünk róla, hogy egy-egy csillogó szemcse az éppen melyen irányban merre felé halad. A nyomvonalra, arra pedig igazándiból az a jó példa, hogyha egy ilyen füst egy pontban füstöt engedünk bele ebbe az áramlásba, és ekkor ugye a füstnek az iránya megmutatja azt a nyomvonalat, hogy az adott ponton áthaladó részecskék azok milyen irányban áramolnak. Hogy az adott ponton mely részecskék voltak, amik átmentek korábban. Igen, és akkor van egy harmadik definíciónk, az úgynevezett áramvonal. Az áramvonal pedig egy térben a sebességvektoroknak a burkoló görbéje. Tehát ez egy olyan vonal, amely egy adott rögzített pillanatban minden olyan pontot összeköt, amelyiknél a sebességvektorok azok érintők magára erre az áramvonal görbére. Tehát, hogyha megnézzük, egy adott pillanatban mondjuk legyenek itt azok a folyadék részek, amelyeknél, tehát ilyen az áramlásnak az iránya, ez akkor azt jelenti, hogy ez az áramvonal és a sebességvektora az adott pillanatban, vagy az adott pontban, az mindig párhuzamos, illetve hát érintője magának ennek a burkoló görbének. Tehát így tudnám jelölni. Ez a három definíció, ez igazándiból, ugye nem ugyanaz, lehet érezni, nem ugyanarról beszélünk, viszont hogyha stacionár áramlásról beszélünk, azaz időben állandó áramlásról beszélünk, akkor a pálya, a nyomvonal és az áramvonal az megegyezik. Ugye ezért is lehet a szélcsatornában jól vizsgálni egy testkörüli áramlást, hiszen a szélcsatornában egy stacionár áramlást biztosítunk azáltal, hogy állandó sebességgel fújjuk meg a testet, ugyanolyan sebességgel, ugyanolyan időben nem változó körülményeket teremtünk, és ekkor hát vagy a csillogó részecskékkel a pályát követjük, vagy pedig egy ilyen füstölővel, pedig a nyomvonal segítségével mutatjuk meg, hogy melyek azok a részecskék, amik átmentek egy bizonyos ponton, és ekkor ez a kettő meg fog egyezni az áramvonallal, ami nekünk pedig a sebességeknek a burkoló görbét fogja jelenteni. Na most, van még két definíciónk, az úgynevezett áramfelület. Az áramfelület az nem más, mint a tér egy pontján, vagy egy adott görbén, tér egy pontjára, vagy egy adott görbére illeszkedő áramvonalaknak az összessége. Tehát például egy áramvonal felület lehet, hogyha én itt egy egyenest veszek, akkor ezen az egyenesen átmenő, vagy hát arra illeszkedő áramvonalaknak az összességét fogja jelenteni. Az egy másik kérdés, hogy a térnek egy másik pontján milyen alakot fog fölvenni ezeknek az áramvonalaknak a görbé, és ez egy felületet fog adni. Ugye ez egy matematikai felület, a valóságban nem igazán tudnánk mondani egy olyat, hogy ez épp micsoda. És akkor van az ötödik definíciónk, az áramcső. Az áramcső pedig az, amikor ez a görbe, amelyikre illeszkednek az áramvonalak, ez egy zárt görbe. Tehát például egy ilyen gyűrű alakú görbe, amelyikre illeszkednek az áramfelületek. Így. Valahogyan így lehet ezt definiálni. Az áramcsőnél az a lényeg, hogy amelyikre illeszkednek az áramvonalak, az egy zárt görbe. Ez későbbiek során érdekes lehet, majd még úgyis beszélünk róluk. No, ennyit az alapfogalmakról, és most térjünk egy kicsit vissza erre itt, amit elkezdtem, hogy az Euler és a Lagrange-féle leírásban hogyan lehet sebességteret kezelni. Ugye a legnagyobb kérdésünk az általában a gyorsulás szokott lenni, tehát a sebességnek a időszerinti differenciája. Akkor nézzük a sebességtér időszerinti sebességtérnek az időszerinti differenciáját. azaz a folyadéknak a gyorsulását. Ugye a Lagrange-féle leírásban azt mondtuk, hogy ez nem más, mint a d per dt ugye dr az r0-tól, illetve a t időpillanattól függően dt. Tehát egy második differenciált számítunk a helyre. Hogyha ezt megnézzük, ugye az Euler-féle leírásnál, akkor azt mondhatnánk, hogy a sebességtérnek a teljes megváltozása, időszerinti megváltozása, az nem más, mint ez a C sebesség, ami az R, bocsánat, nem R0-tól, hanem az helytől és az időtől fog függeni. Ezt nevezzük a sebességtérnek a teljes vagy szubstanciális gyorsulásának. És ezt ugye, mivel két változó van a függvényben, ketté lehet bontani, ugye a differenciálás szabályai szerint. Először is van az úgynevezett lokális megváltozás, amikor a CRT az idő szerint differenciáljuk, illetve van a másik, amikor az úgynevezett konvektív vagy helyszerinti megváltozás, amikor a sebességet R és T a helyszerint differenciáljuk, de akkor ugye kell egy olyannak lenni elég, hogy a dr per dt-t is kell vizsgálnunk, ami hát gondolom nem árulok el nagy titkot, hogy az a sebesség lesz maga. Tehát ez az úgynevezett lokális, ez pedig ugye a konvektív gyorsulás. És a kettő együtt, a kettőnek az összege adja a teljes vagy szubstanciális gyorsulást. Szubstanciális gyorsulást. Hát gondolom a lokális gyorsulást nem nagyon kell magyarázni. Igazándiból ezeket nevezzük úgynevezett instacionár áramlásoknak, azaz időben változó áramlásoknak, amikor az időtől is függ az, hogy éppen mekkora a sebességváltozásnak a nagysága. Hogyha stacionár áramlásról beszélünk, az időben állandó áramlásról, akkor ez az érték, a lokális gyorsulása a folyadéknak az nulla. Éppen ezért inkább foglalkozzunk a konvektív gyorsulással. Konvektív gyorsulással. Ugye ez azt jelenti, hogy írjuk föl, hogy AK-nak nevezzük, ez nem más, mint a DC per DR szorozva ugye a C sebességvektorral. Ez, hogyha fizikailag akarjuk megfogni, akkor képzeljünk el egy folyadékteret, ami mondjuk legyen stacionár áramlás, tehát nincsen lokális gyorsulás. De ekkor is ugye előfordulhat a térben az, hogy a sebesség nagysága az egyik pontban más, mint a másik pontban. Tehát példának okáért mondhatnék egy ilyen diffúzoros áramlást. Ugye itt, hogyha itt van nekünk egy C1 beáramlási sebességünk, akkor a térnek ebben a pontjában más lesz a sebesség, mint ebben a pontjában, ahogy egy C2 sebességgel fog áramolni a közeg. Holott ugye időben nem változik magának a C1-nek, sem a C2-nek az értéke. Tehát lokális gyorsulása nincsen. Csak a konvektív. Jó, most egy kicsit gondolkodjunk el, hogy mit is jelenthet ez. Konvektív gyorsulás, hogyha belegondolunk, az két dologból adódhat. Az egyik az az, hogy a folyadék résznek a merev testszerű forgása, ez lehet benne a rendszerben, illetve a folyadék résznek a deformációja. Tehát akár a hosszirányú méretváltozása, illetve a szögtorzulása, ez a kettő, ami még itt a rendszerben szerepelhet. Ehhez viszont, hogy ezt jobban megértsük, ugye ezt én írhatnám akár úgy is, ugye erről tudjuk, erről a differenciáról, hogy ez nem más, mint az úgynevezett derivált tenzor, hogyha visszaemlékszik rá valaki, és szorozva ugye a C sebességgel, ugye ez nem más, hogy a dcx per dx, dcx per dy, dcx per dz, ugye ez a derivált tenzornak az első sora, a második az a dcy per dx, dcy dy, dcy dz, és akkor ugye itt a legalsó rész, az pedig a dcz per dx, dcz per dy, dcz per dz. Tehát ez maga a derivált tenzor, és ezt a derivált tenzort, a derivált tenzort kell megszoroznunk ugye a sebességgel, ami cx, cy és cz. Ez lesz maga a konvektív gyorsulás. Na most, ezt a tenzort kétféleképpen fogjuk fölbontani, most nézzük először az A esetet. Ugye mondhatom én azt, hogy a derivált tenzort fölírom úgy, hogy 1 ketted d plusz d transzponált plusz 1 ketted derivált tenzor mínusz a derivált tenzornak a transzponáltja. Ez ugye a derivált tenzort fogja kiadni, és ugye az egészet még a c-vel kell megszorozni, azaz a sebességgel kell megszorozni. No, mindjárt bebizonyítjuk, de az első fele az az úgynevezett alakváltozási tenzor. Tehát ez a ds-sel szokták jelölni, és úgynevezett alakváltozási tenzort jelent, mert hogy a benne lévő részek, azok mind-mind a folyadék résznek az alakváltozására jellemzőek. Ezt a második részt, ezt pedig dA-val szokták jelölni, tehát a jegyzetben is dA-val van jelölve. Ez pedig az úgynevezett örvénytenzor, ez pedig a folyadék résznek a merevtestszerű forgását jellemzi. Oké. Okay. Nézzük meg ezeket a kettőt, ezt a kettőt külön-külön. Nézzük először az alakváltozás. Alakváltozási sebesség tenzor. Ez ugye úgy jelöltük, hogy ds, és hogyha azt kiszámítjuk, akkor igazándiból azt fogjuk kapni, hogy ugye ez a dcx per dx, akkor itt ugye a d, bocsánat, itt lesz egy 1 ketted előtte, a dcx per dy plusz dcy per dx. A harmadik tag pedig ugye megint az 1 ketted dcx per dz plusz dcz per dx. Második sorban, csak az elejét leírom, aztán utána többit mindenki kiszámolhatja majd otthon. 1 ketted dcy per dx plusz dc x per dy. Ugye itt a középső részen van a dc y per dy, és hát ugye itt ezen a részen pedig az 1 ketted dc y per dz plusz dc z per dy. Jó, itt ezt a harmadik sort meg házi feladat kiszámolni, de azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy ugye ez egy szimmetrikus tenzor, főátlóra szimmetrikus, hiszen az összeadás fölcserélhető, tehát a főátlón kívüli elemek azok szimmetrikusak egymásra. Na, mit jelentenek ezek a dolgok? Nézzük először a fő átlót. Ha vegyünk egy olyan koordinátarendszert, ahol a vízszintes tengely az x, függőleges az y, és az origóban, tehát nézzünk egy ilyen elemi folyadék teret, amit vizsgálunk. Ugye itt az origóban ekkor van, inkább egy másik színnel, van valamiféle CY sebességünk, másik irányban pedig van egy CX sebességünk. Na most, hogyha egy bizonyos távolságra elmegyünk a X tengelyen meg az Y tengelyen, ez legyen mondjuk az A pont, ez legyen mondjuk a B pont, akkor azt fogjuk látni, tehát hogyha nem lenne konvektív gyorsulás, tehát hogyha nem történne semmi, a sebesség megváltozna, akkor nem változna meg a helynek a függvényében, akkor igazándiból maga a folyadék rész, amit én vizsgálok, annak a sebessége ebben a pontban az X irányú sebessége és az Y irányú sebessége is ugyanakkora maradna. Na de, hogyha én tovább megyek az A és a B pontba, és van konvektív gyorsulásom, akkor itt az A pontban mondhatom én azt, hogy ez a sebesség, ez nem más, mint a CY plusz a DCY per DX, és hát ez szorozva azzal a DX távolsággal, amennyivel eltávolodtam, ugye az az elemi távolság, amivel eltávolodtam az origótól. Ugyanez a B pontban az Y-ra igaz. Ez ugye nem más, mint a CX plusz a DCX per DY, szorozva ugye ezzel a delta Y távolsággal, amivel én eltávolodtam az origótól. Oké, na most, ugye ahhoz képest, amekkora maga a folyadék, az hogyha nem lenne konvektív gyorsulás, akkor ugye csak egy ekkora távolságra tudtam volna elmenni, hogy ugyanazt a sebességet nem kapjam, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy mivel nagyobb itt a sebesség, egyrésztről ugye az Y irányú sebesség változás miatt lesz a folyadék résznek egy dilatációja vagy méretváltozása az Y tengelyre. Ez legyen mondjuk a delta Y. Ez a távolság, ez pedig ugye ez a delta x, és ugye itt az indexben van az x és az y, és nem pedig a változásnak a nagyságát jelenti. Hogyha ezeket ki akarnám számolni, akkor ugye mondhatnám azt, hogy a delta x az ugye nem más, mint a sebességváltozás, azaz a dc x per dy szorozva a dy, tehát milyen messzire mentem el y távolságban az origótól. És ugye mivel nekem egy távolságot kell megadnom, ezért még a dt, tehát a időegységre eső sebesség, tehát meg kell szorozni sebességet az idővel, ahhoz, hogy én távolságot kapjuk belőle. A dy az pedig ugye nem más, mint a dc y per dx szorozva dx dt idővel. Oké? Okay. És ugye meglepő módon ugye ez a másik szint. Ugye ez a rész meg ez a rész, ez a derivált tenzornak a főátlójának az elemei. Tehát ez itt. Rosszat karikáztam be. Tehát itt a főátlónak az elemeit fogja jelenteni. Hát igen, tehát valahogy így kinéznie. Jó, tehát ez maga a dilatáció, azaz a méretváltozása magának a folyadék résznek, azáltal, hogy van konvektív gyorsulás. Na de mi van a főátlón kívüli elemekkel? Ez az úgynevezett szögtorzulás, amiről itt beszélni tudunk. ezt pedig úgy lehetne megnézni, hogy szintén tekintsük ezt a koordinátarendszerünket. Ugye itt van az x, itt van az y, és itt megint mondhatom, hogy van egy cy sebesség az origóban, itt meg egy cx sebesség. Viszont, hogyha van szöktorzulása a folyadéknak, akkor egy adott távolságra ez valahogy ilyen fura alakot fog fölvenni. Hát ennek találkozni kéne. Tehát a folyadék résznek ez az oldala is egy ilyen gamma szöggel fog befelé jönni, tehát lesz egy ilyen szögváltozásunk, illetve ez a rész is ebben az irányba beljebb fog jönni. Ezt nevezzük d gamma 1-jel, ezt pedig nevezzük d gamma 2-vel, azaz a szöktorzulás az x meg az y tengelytől függően. Ugyanúgy abból indulunk ki, hogy a sebességek a vizsgált másik pontban, ugye itt ezt azt neveztük A pontnak, ezt neveztük B pontnak. Ugye megint itt az van, hogy ez a CY plusz DCY per DX szorozva ugye a delta X-el azzal a távolsággal, amivel elhaladtunk arrafelé. Itt pedig a sebesség az nem más, mint a CX plusz a DCX per DY szorozva a delta Y távolsággal. Határozzuk meg ezt a gamma 1 és gamma 2 elemi szögtorzulást vagy szögváltozást. Ha azt mondom, hogy a D gamma 1 az mennyi, azt ugye úgy tudom meghatározni, hogy igazándiból ez a sebesség különbség, ami itt az y irányban történik, azaz a dcy per dx szorozva ugye a delta x-el. De ugye itt igazándiból csak sebességváltozásról beszéltünk, ezért itt egy dt-vel kell még megszorozni, és ugye azért, hogy szöget kapjunk belőle, ezért még a dx-el el kell osztani. Ugye elvileg ez egy ilyen, hogy mondják ezt, egy tangens alfával kéne, vagy tangens kéne számolni, de mivel olyan pici méretről van szó, hogy itt nyugodtan lehet így számolni magát a szöktorzulásnak a mértékét. Ugyanígy a gamma 2 az nem más, mint a dcx per dy szorozva ugye a delta y-nal és a dt-vel, és elosztjuk a dy-nal. Igen, tehát ez a két szöktorzulás van, és ugye mi igazándiból arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a 90 fok, amit itt 90 foknak indítottam el, az mennyivel lesz kisebb, azaz a gamma xy síkban mennyire fog szöktorzulni maga a folyadékrész, ugye ennek is ugye az elemi változása, ami kell. Ez ugye nem más, mint a d gamma 1 plusz a d gamma 2, azaz a dcy per dx plusz dcx per dy, és dt-vel megszorozva. Tehát ez lesz maga ez a szögváltozás, és ugye ennek a szögtorzulásnak a sebessége, az pedig ugye az idő szerinti deriváltja lesz ennek, azaz a d gamma xy pont, az az idő szerinti változása, az nem más, mint dcy per dx plusz dcx per dy. Azaz visszakaptuk a itt a derivált tenzornak, az alakváltozási sebesség tenzornak a főátlóján kívüli elemeknek a kétszeresét. Igen, a főátlón kívüli elemeknek a kétszeresét. Tehát igazándi volt egy skalár szám az, amivel ez különbözik a derivált tenzornak. Jó, tehát ez az alakváltozási sebesség tenzor. És akkor volt nekünk még ugye a merevtestszerű forgásból származó kvázi konvektív gyorsulásunk. Azt mindjárt itt. Az pedig ugye ez a dA, amikor a derivált tenzorból kivontuk a transzponáltját, és ennek a felét vettük. Ezt mindjárt itt fölírom. Jó, tehát most jön az örvénytenzor. Ez pedig ugye dA-val szoktuk jelölni. Örvénytenzor, ami a test merevtestszerű forgásából származik. Ugye a dA-t, hogyha ki akarom írni, akkor ugye a főátlóban nullának kell lennie, hiszen a főátlóbeli elemeket egymásból kivonjuk. Főátlón kívül pedig van ugye az 1 2 dc x per dy minusz dc y per dx, így, illetve van az 1 2 dc x per dz minusz dcz per dx. Itt megint csak a második sort fogom kiírni, aztán a többit ki lehet számolni otthon. Itt ugye 1 2 dcy per dx minusz dcx per dy, ugye a főátlóban nulla, és itt pedig az 1 2 dc y per dz minusz dc per dz. Jó, hát a többit azt pedig ugye majd ki lehet számolni, hogyha valaki akarja. No, mit jelentenek ezek a főátlón kívüli elemek? Igazándiból itt megint magára a merevtestszerű forgásra kell gondoljunk. Itt megint x, y tengely mentén vizsgáljuk azt, hogyha nem lenne ez a merevtestszerű forgás, akkor maga a folyadék rész az ugye egy ilyesmi, hogyha itt A távolságra, itt pedig a B pontba jutok el, akkor gyakorlatilag maradna ebben a helyzetben. De mivel az origó körül egy merevtestszerű forgást végez, ezért nekünk lesz egy elfordulása. Ugye az volna a lényeg, hogy szöktorzulás nélkül forduljon el ez a mi kis kockánk. Az most véletlen, hogy itt ez a vonal, ez nagyjából a B ponton halad át, ez a kocka méretétől függően változik. Van nekünk két elfordulásunk, ugye van nekünk ez a d alfa, illetve ugye ebbe az irányba van nekünk a d beta elfordulása ennek a vizsgált folyadékrésznek. Nézzük meg megint a sebességeket. Kicsit főérdemelem. Sebességeket, hogyha nézzük, akkor ugye itt van nekünk egy cy, itt egy cx sebességünk. Itt az A pontban, ugye mivel az elemi elfordulás, tehát nyugodtan írhatom én ide ezt a sebességet, cy plusz dc y per dx delta x-el. Itt pedig, hát mivel ugye a pozitív változás az ebbe az irányba mutat, ezért ide írom azt, hogy cx plusz a dcx per d y szorozva a delta y-nal. Na most, hogyha ezt a d alfát meg d bétát ki akarom számolni, akkor ugye mondhatom, hogy a d alfa, mivel a negatív irányú sebességváltozás fog okozni pozitív, az a bétánál lesz meg, elnézést, tehát az alfánál mondhatom én azt, hogy ez a szögelfordulás, ez gyakorlatilag nem más, mint a dc y per dx szorozva a dx-el, illetve a dt sebességgel, és idővel osztva a dx-el, ugye ezzel a távolsággal. Tehát ezt az alfa elfordulást így tudom kiszámolni. És akkor itt jön az, hogy a d beta, hiszen a pozitív beta, tehát pozitív beta változást, azt negatív sebességnövekedés okozhatja. Ezért azt írjuk, hogy ez nem más, mint a mínusz dc x per dy szorozva a dy dt-vel. És ugye ezt elosztjuk ugye a dy-nal magával. Jó. Ekkor, ha én azt akarom kiszámolni, menjél fel, hogy ha azt akarom kiszámolni, hogy az időegység alatti elfordulása mekkora ennek az általunk vizsgált folyadékrésznek, akkor azt kell csinálnom, hogy a d, hát hogy is jelöljem, gombával nem lehet. Hogy szoktuk ezt jelölni? Mindegy. Tehát a kettő szögelfordulásnak az átlagát kell venni ahhoz, hogy az időegység alatti elfordulást tudjuk meghatározni. Ezt ugye úgy tehetjük, hogy a d alfa plusz a d beta per 2, azaz, ha ezt fölírom, akkor az lesz, hogy a dc y per dx minusz dc x per d y, és ez szorozza ugye a dt időegységgel. Na és mi van, hogyha én ezt idő szerint differenciálom, ugye akkor kapom meg ugye az omega z-t, hiszen ugye a z-tengely az itt függőlegesen errefelé jön ki. Ez ugye nem más, mint ennek az átlagos értéknek az idő szerinti differenciája, azaz a dc y per dx minusz dc x per dy érték. Ugyanezt meg lehet állapítani a többi koordinátában is, tehát hogyha én nem xy koordinátarendszerben, hanem xz vagy yz koordinátarendszerben csinálom, akkor is ugye ezek jönnek ki. Ja, bocsánat, itt az 1-2-t kihagytam. 1-2-t. Itt is még szorozva 1-2-del, mert hogy ugye ezek lesznek azok, amik ebben az örvénytenzorban a főátlon kívüli elemet fogják jelenteni. No, tehát igazándiból ugye így lehet a derivált tenzorból a folyadékrésznek a mereztesszerű forgására, illetve a dilatációjára vagy méretváltozására következtetni. Ugye ebben a konvektív gyorsulásnak a hatása ez így mutatkozik meg. Jó. Érthető volt ez így? Nem élem. Jó. Akkor ez jöjjön le. És egy kicsit tekintsünk ki, ez egy kicsit előre tekintés, de majd mindjárt érthető lesz, amikor majd ilyen Bernoulli egyenletről fogunk beszélgetni, de bontsuk föl egy kicsit máshogy ezt a derivált tenzort, illetve a derivált tenzornak a sebességgel való szorzatát. Igen? Igen, ezt akkor... Bocsánat, akkor ezt én itt rontottam el. mert hogy ez itt az y, elnézést kérek, bocsánat, már előre gondolkoztam közben. Bocsánat, mert ugye ezek a távolságok igazándiból azt jelentik, hogy itt mennyivel nyúlt meg a folyadék ezen a szakaszon. És itt ugye a sebesség különbségből, tehát az y irányú megnyúlás az y irányú sebességnek a változásából adódik, és ezért van az, hogy itt ez y, és bocsánat, ez is itt y-nak kell lennie, ennek pedig x-nek, és ennek is x-nek kell lennie. Bocsánat, ugye ez a dilatációnak a lényeg, tehát a hosszirányú méretváltozásnak ez a számításának a módja. Ó, köszönöm szépen a figyelmeztetést. Jó, tehát erre figyelni kell. Jó. No, akkor... derivált tenzornak a második részét még megmutatom, hogy hogyan lehet fölbontani, és akkor utána abba hagyjuk az órát, hát ha jövő héten már nem fog ennyire sipolni ez a rendezés. Tehát ez viszonylag rövid lesz. Ugye azt mondtuk, hogy a konvektív gyorsulás az ugye maga a derivált tenzor szorozva a C sebességgel, sebességvektorral így áll össze. Ezt fölírhatjuk úgy is, hogy a derivált tenzornak a transzponáltja szorozva, bocsánat, transzponáltja szorozva a C sebességgel, plusz a derivált tenzor mínusz a derivált tenzor transzponáltja szorozva ezzel a C sebességgel. Ugye itt igazándiból nem csináltunk semmi különöset magával a rendszerrel. Mégis, hogyha kifejtjük ezeket a transzponáltakat, tehát hogyha azt mondom, ugye, hogy ez a dcx per dx, ez pedig ugye a dcy per dy, dcz, opa, dx per dx. Igen, ez ugye a dc x per dy, ez ugye a dc y per dy, ez a transzponált, ez még nehezebb, dc z per dy, ez ugye a dc x per dz, dc y dz, dz per dz. És ugye ezt kell megszorozni nekünk itt az első tagban a cx, cy, cz-vel. Na most, ha valakinek van kedve, végig számolgathatja ennek a, ugye ez egy vektor lesz a vége, ennek a vektornak az eredményét, illetve emellett még érdemes megnézni a gradiens C négyzet per 2-nek az eredményét. És hogyha a kettőt kiszámoljátok, akkor ebből kiderül, hogy ez a két dolog meg fog egyezni egymással. Illetve a másiknál, amikor is ugye a D minusz D transzponált szorozva a C-vel, ugye ezt az előbb már fölírtuk, ott van fönt, ezt a derivált tenzorból a transzponáltját, hogyha kivonjuk, ugye az ott a felső rész lesz. Hogyha ezt a C-sebességgel végig szorozzuk, akkor igazándiból azt fogjuk kapni, hogy ez nem más, mint a C kereszt rot C. Tehát ez a része pedig ezzel a C kereszt rot C, bocsánat, ez negatív előjellel lesz. Tehát itt a mínusz C kereszt rot C-vel fogjuk számolni. Ugye ez a C kereszt rot C, ez nem más, mint a rotáció C, az ugye mi volt? Rotáció C volt az, hogy dc x dc y, opa, dc x per dx, dc y per dy, és dc z per dz. Ez volt ugye a rotáció c, és ugye ezt kell a cx, cy, cz vektorral vektoriálisan szorozni. És hogyha ezt valaki végig számolja, akkor ki fog jönni az, hogy ez ugyanolyan, mint hogyha azt a örvénytenzort, az a kettőnek a különbségét megszoroznánk skalárisan, vagy hát ugye az is egy vektorérték lesz, a C sebességgel. Ezt, hogyha valaki gondolja, számolja ki, kicsit sokáig tartana itt most végig számolgatni, de higgyétek el, hogy ez így van. Vagy hát ki is lehet számolni. Egyébként jó gyakorlás is, mert akkor legalább az ember ezeket a vektorfüggvényeket, ezeket fogja tudni használni. Jó. Még van időnk, igazándiban még egy 10 perc van. Jó, kezdjünk bele egy kicsit abba a következő része. Magának az áramlástannak az a megmaradási elvek lennének, ami egy eléggé kulcs kérdése, hiszen az összes számításunk, minden ilyesmi ezekre alapszik. Viszont a megmaradási elveket is az úgynevezett transport vagy mérlegegyenlet segítségével fogjuk levezetni, és akkor ezt még itt befejezésképpen elmondanám. Jó, tehát elkezdjük a megmaradási elveket. A megmaradási elveket, vagy megmaradási törvényeket, és az egészet az úgynevezett transport vagy mérleg egyenlet bevezetésével. Ennek a segítségével fogjuk megtenni. Transport vagy mérleg egyenletnek két fajtája van. Van az egyik az úgynevezett nyitott rendszerekre vonatkozó és a zárt rendszerekre vonatkozó mérleg egyenlet. Igazándiból az a célja, hogy az általunk vizsgált rész vagy térrésznek a határain kifelé vagy befelé áramló akár folyadék, akár energia, akár mozgásmennyiség mértékeket valahogyan kezelni tudjuk. Jó, tehát a nyitott rendszerekkel egyelőre nem foglalkozzunk. Azt, hogyha valakit nagyon érdekel, akkor le vannak írva a, hát nem ebben a előadásvázlatok című jegyzetben, hanem a nagy hő- és áramláston című jegyzetben. Ott részletes adatokat talál. Mi itt a zárt rendszerekkel foglalkozunk. Ez ugye azt jelenti, hogy a folyadék rész, amit én vizsgálok, az valamiféle véges térfogattal rendelkezik, és egy A zárt felület határolja. És a megmaradási elvek ezek mind arra fognak vonatkozni, hogy az általunk vizsgált zárt rendszerben igazándiból a rendszernek a határain kifelé, illetve befelé nem történhet semmiféle transport, azaz akár anyagtranszport, akár energia, akár mozgásmennyiség, akár perdület transport nem történhet. És hogy ezt hogyan tudjuk figyelembe venni, erre van igazándiból ez a transport vagy mérleg egyenlet. Tekintsünk egy tetszőleges intenzív változóját. Ugye az intenzív változók voltak azok, vagy intenzív jellemzői egy áramlásnak azok, amelyek a rendszernek, vagy a vizsgált térnek a térfogatával, illetve a méretével arányosan változnak. Tehát egy intenzív tényezőnek a változását, amit mondjuk most jelöljünk egy F függvénnyel, ugye Euler-féle leírásban dolgozunk, tehát ez hely és időtől is fog függeni. És ugye intenzív attól lesz, hogy a dv, azaz a vizsgált térfogaton fogjuk megnézni a változását. Tehát ez itt igazándiból egy intenzív mennyiségnek az értéke egy ilyen zárt rendszeren. Na de, hogyha ennek a változását akarom megnézni, a teljes változását, a d per dt-vel, akkor azt én úgy tudom meghatározni, hogy, és ekkor jön be ugye a mérlegegyenlet, hogy először is megnézem az idő szerinti változását, tehát a d, f, r és a t per a dt-vel, és ugye ez dv, így lesz belőle. Tehát ez lesz az idő szerinti változása ennek a mennyiségnek. Talán legegyszerűbb elképzelni a folyadéknak a sűrűségét. Na, jó, oké, először menjünk végig. Illetve megnézem a helyszerinti változását is, az már viszont egy A felületi integrál lesz, ami ez az F függvény, R és T szerint változó R függvény, szorozva a C sebességgel. És ugye felület szerinti integráját kell vennünk. Igen. Na hát, hogy van? Bocsánat, ide is lehetne írni azt, hogy a C sebesség is a helytől és az időtől is függ, tehát ez is egy ilyen vektorfüggvény. Na most az egészből, hogyha visszaemlékszünk még a Gauss-Ostrogradsky tételre, akkor úgy tudunk csinálni egy térfogati integrált, hogy ugye df per dt plusz, ugye egy divergenciát írtunk a Gauss-Ostrogradsky tételnél, de igazándiból nem tudjuk, hogy ez most egy skalárfüggvény, vagy pedig egy vektorfüggvény. Mert ugye, hogyha ez egy skalárfüggvény, akkor a c-vel való szorzata az divergencia lesz, vagy a divergenciával kell majd számolni. Ha pedig ugye ez egy vektorfüggvény, akkor a skaláris szorzat eredménye is skalárfüggvény lesz. Tehát itt egy gradienset kell vennünk. Mindegy, tehát én most azt írom, hogy a divergencia az nem volt más, mint a nabla szorozva a többi részlet, tehát az F-szer C függvénnyel, és ugye ezt az egészet kell nekünk a dv szerint integrálnunk. Jó, akkor ezt egy kicsit nézzük meg, hogy tehát abban az esetben, ha az F függvény az egy skalár függvény, skalár vektor függvény az F függvény, akkor ugye nekünk ez a d per dt integrál f. Tehát a teljes megváltozása a vizsgált intenzív mennyiségnek az nem lesz más, mint az integrál v, df dt plusz a divergencia f-szer c, és így dv. Tehát ugye, hogyha ez egy skalár függvény, akkor a sebességgel való szorzata, akkor ez egy vektort fog adni, és ezért itt a divergenciával kell számolnunk. Abban az esetben, hogyha egy vektorfüggvény maga, erre példa, hogyha például a sűrűségét veszem ennek az F függvénynek, ugye akkor ez a megváltozás, ez az általunk vizsgált rendszernek a tömegének a megváltozása. Bocsánat. Igen, a tömegének a megváltása, mert ugye a rószor, a dv az a elemi térfogatnak a tömegét jelenti. Hogyha ez az f függvény, ez egy vektor-vektor függvény, erre példa lesz a mozgásmennyiség, akkor ezt a d per dt integrál akkor a teljes vagy szubstanciális megváltozását úgy tudom kiszámolni, hogy lesz egy df per dt, egy időszerinti megváltozás plusz gradiens, ez az f függvény szorozva, skalárisan szorozva a c sebességgel, és az egész ugye a dv szerint integrálva. Tehát erre példa lesz a mozgásmennyiség, vagy a perdület megváltozása. De most igazándiból azt szeretném elmondani, hogy ez ugye azt jelenti, hogy a vizsgált mennyiség az általunk tekintett zárt térfogaton belül mekkora értéket vesz föl, és ennek vesszük az idő szerinti megváltozását. Tehát ez lesz a teljes vagy szubstanciális megváltozása a mennyiségnek, és ezt megint, ugyanúgy, mint hogy a gyorsulásnál tettük, föl tudjuk bontani, lesz egy időszerinti megváltozás, illetve lesz egy helyszerinti megváltozása, azaz megint lesz egy lokális, illetve egy konvektív megváltozása ennek a változónak, vagy ennek a függvénynek. És a megmaradási elveink azok ugye arra fognak épülni, hogy az általunk vizsgált zárt rendszerekben ezek a megváltozások, ezeknek nullának kell lenniük, tehát igazándiból a megváltozás értéke nulla, és ezáltal fogjuk vizsgálni az összes többi részét. Ugye jól látszik, hogy ugye ez a térfogati integrállal tudjuk vizsgálni az intenzív mennyiségeket, és az integrálon belül, tehát hogyha én csak ezt a részét vizsgálom, tehát az integrálon belső részét, akkor ugye az extenzív mennyiségeket, akkor pedig egy differenciál egyenlet lesz, amivel tudjuk tekinteni ezeket a megváltozásokat. Általában egyébként ilyen intenzív mennyiségeket fogunk vizsgálni, úgyhogy ezért is inkább az integrál az, amelyikkel foglalkozunk. No, jó, akkor hagyjuk itt abba, és akkor a jövő héten folytatjuk a megmaradási elveknek a tényleges alapjaival. Jó, köszönöm szépen!